Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Hauman Péter színművészt, a Nemzet színészét. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött hozzánk. Tényleg, ha teheti, akkor esténként biciklivel jár színházba?
Ez egy darabig tartott csak.
Nem feladta? Emlesség.
Mert lefelé, én sas egy oldalában lakom. Hát lefelé nem kunst. Az utóbbi időm fölfelé, visszafelé menet. Az már nehéz volt, és nem akartam kitenni magam annak, és miután vigyázom kell a forgalomra, ezért sokszor a járdát vettem igénybe. Nem állt jól nekem az, ahogy jöttem biciklizek este, vagy akár délelőtt.
Lejtmenettől, vagy hegymenettől eltekintve azért előadás után egyébként is nehezebb? Tehát akkor jobban járnak a gondolatok az ember fejébe? Ugye azt szokták mondani, hogy vannak az örömszínészek, akik már úgy indulnak el az előadásra, és úgy mennek a színházba, úgy mennek be az öltözőbe, hogy örülnek, hogy aznap este ismét játszhatnak. De azért titkon nagyon sok színész bevallja azt, hogy hát ebben azért bizony jócskán, jó adag munka is van. Be kell menni, át kell öltözni, fel kell öltözni, az ügyelő szólítására késznek kell lenni, színpadképesnek lenni, hitelesnek lenni, és talán, ha lehetséges, akkor emlékezetesnek is.
Az alapállásom az utóbbi időben, hogy nem, előadás előtt, hogy nem. Ez tart egészen addig, amíg meg nem látom a közönséget. És akkor nagyon gyorsan begyulladnak azok az energiák, begyűlnek azok az energiák, amik aztán működtetik a színészt. Utána pedig az, hogy az embert nem hagyja békén az előadás, az így túlságosan romantikus lenne. Esete válogatja. Ha olyanok játszottak együtt, akikkel érdemes utána magát értetően megbeszélni a történteket, hol voltunk jók, hol kevésbé, mi lehetne segíteni, javítani, ha éppen kell. Az egy nagyon jó dolog, és ezért bizonyos értelemben hiányolom azt, hogy nem lehet minden esetben ott maradni, klubozni, egy kicsit egymás között lenni.
És miért nem lehet? Nincs erre igény?
Először is nem lehet dohányozni. Ugye ki kell menni a színház elé dohányozni.
Igen, ezt téli estén már lehet. Elég
az kellemetlen. Az egy elég ostoba látvány, hogy az érkező közönség előtt ott bagoznak a színészek. Inni sem, ugye, hogy az ember szívesen meginne valamit utána levezetésként. Olyan nagyon nem lehet sokáig tartózkodni ezekben a színházi büfékben. Ez arra az esetre vonatkozik, amikor társaság van, és jó barátok, vagy hasonló módon gondolkodó színészek voltak aznap este. Ha pedig az ember egyedül van, vagy nincs ilyen társaság, akkor nem azt tartja elég sokáig ébren, hogy magával számot vesse, mi történt vele. Ez mellő fordulhat. Azért végül is az ember átgondolja azt, hogy mi történt vele az alatt, ki tudja mennyi idő alatt, amíg az előadást tartott. De valamitől ezek a begyúlott, vagy beindult energiák, amiket az előbb mondtam, amik előadás előtt föltámadnak a színészben, azok akkor még nem csillapodnak le. Tehát vagy, én bennem legalábbis egy kis felfokozottság van, még megkockáztatnám talán nyugtalanság is.
Azért a laikus azt gondolja, hogy mindenképpen utaltam erre a munka jellegére is egy-egy színházi estének, hogy azért óhatatlanul van ennek, gondolom, egy munkaszerű monotóniája, mondjuk 300-szor eljátszani a Madách Színházban a macskákat?
Van. De ez sem általánosítható. A Szokratész védő beszédét ki tudja, kb. 600-szor mondom el, de hát igaz, elég régóta mondom, ugyan volt egy megszakítás a folyamatosságban, de mindig találok benne olyan részletet. Ugye olyan ez, mint hogy mondjam, a Széchenyi, már mint a vadász, Széchenyi Zsigmond saját birtokán kivételesen sétálgatott az erdőbe a területet gondozó erdészével, fővadászával. És elmentek egy ilyen 200 éves tölgyfa alatt. Akkor Széchenyi megedzse azt mondja, hogy ez mindig itt volt ez a fa. Vagyis, hogy az erdő, ha úgy gondolom, monoton, zöld. Nincsenek részletek. De hogy nincsenek. Ha azt veszem alapul, hogy mondjuk a kaleidoszkóp, amiben ugyanaz a mennyiségű színes papírdarabka van benn mindig, hiszen ez egy zárt tér, és arra fordítom egy picikét, még egyszer nem ismétli meg önmagát ugyanaz az alakzat. A készlet az ember megtanulta ezt a darabot, átgondolta, egy elfbarátjával át is beszélt a rendezővel, elmondta jó pár százszor, mindig adódhat valami olyasmi, ami színesebbé, érdekesebbé, vagy eddig nem látottat, mutat meg az előadásban. Úgyhogy ezek azért szórakoztató dolgok tudnak lenni.
Ha már ezt a kaleidoszkóp hasonlatot említett, tehát nyilván, hogy nincs két egyforma színházi este ugyanabból az előadásból sem. De hát a közönségnek többnyire csak egyetlen előadás van, és egyetlen este van az, amit ő akkor aznap este lát. Mi van, hogyha mellé nyúl a színész azon az estén?
Olyan nagyon nem térnek el ezek egymástól, ez főleg a színész érzi, már csak azért is, mert minden este ott van, hiszen ő játsza. Olyan nagyon nem térnek el egymástól, vannak jól vagy kevésbé jól sikerült esték. A színháza válogatja, egy igazán jó és megbízható színházban az előadások úgy változnak, hogy lehetőleg jobb olyan irányba, ami még jól esőn hozzátesz a korábbi képlethez, vagy képhez, amit a színház tudott nyújtani. Tehát javul. A rendezők nagy része, például a Katona József Színházban, a 10.-15. előadás után is bejön, nézi, és nem egyszer is itt ebben, főleg Asher Tamás a bajnok.
Igen, van is egy legendás történet a Sert Tamásról, hogy még az utolsó előadás után is adott instrukciókat, igen, hogy hogyan kellene majd ezt
csinálni. Mert az az instrukció az nem csak arra az előadásra szól, hanem szól másra is. Esetleg egy olyan színészi magatartást próbál korrigálni ezzel a megbeszéléssel, ami általánosság kíván válni, és éppen nem kell, hogy mutatkozzon. Tulajdonképpen minden este ugyanaz, adja az Isten, hogy egyre jobb legyen. Na most ennek is vannak azért határai, ugye nem lehet üldözni az állandó az, hogy jobb legyen, de korrigálni lehet.
Befolyásolja a közönség azt, hogy milyen lesz az az adott este? Színészek mesélik, hogy szinte az előadás kezdete előtt, mielőtt fölmegy a függöny, már a nézőtéri zajokból, igen, zörejekből lehet érzékelni, hogy milyen a közönség, az aznapi közönség, hogy mennyire jön majd az előadásra.
Volt idő, amikor úgy lehetett hallani a közönséget, hogy úgy éreztem magam, mint az a Molnár, aki háttal nyúl bele a zsáklisztbe, és megmondja, hogy milyen tájáról van az országnak az a búza, amiből a liszt készült. A zsongás, igaz, hogy akkor segített például az, hogy hétfőn nem volt televízió. Ebbe az mindjárt kiderül, hogy mióta vagyok színész, vagy mióta van papírom róla, hogy csinálhatom. Tehát ugye a hétfői közönség az akkor azért jött, mert hiányzott neki az aznapi betevő falat a televízió helyett. Eljött színházba. Most ezek szélsőségek. Máshogy viselkedik egy vasárnap délutáni, egy vasárnap esti, vagy egy hétvégi közönség, vagy egy olyan, aki szerdán azért jön színházba, mert nem tudott máskor jönni, vagy mert pont azon a napon adják azt, amit már régóta üldöz, és még eddig nem kapott rá jegyet. Tehát lehet érezni a közönséget. Sőt, hogy mondjam, lehet érezni azt is, hogy ahogy változnak az anyagi körülményei az embereknek, lehet azt is érezni, hogy mikor éri utol őket az, hogy nagyon meggondolták, hogy színházba menjenek. Vagy inkább kenyeret vegyenek. Azt is lehet érezni rajtuk. Sőt, azt is, hogy mikor kecmeregnek ki ebből a rossz hangulatból. Mert vannak pillanatok, amikor gyűjt a közönség mondjuk ilyen nagyobb, mondjuk egy gödalsói telekre, most így hasalok itt. És ha ezt nem sikerül neki összehozni, akkor váratlanul megcsappan a színház látogatottsága, a közönség hangulata. Majd amikor azzal kínálja meg magát, hogy gödalsó helyett inkább az asszonya vagy a családjával elmegy és egy jó leső színházi estébe részesíti magát, azt is lehet érezni. Mikor teszi túl magát a közönség azon a traumán, ami hirtelen éri, hogy esetleg bajban van anyagilag.
Ha ezt nagyon sarkítjuk, akkor van olyan, hogy jó közönség, és van olyan, hogy rossz közönség?
Tulajdonképpen van, mégsem mondanám ezt. Nagyon sok színház szeret hivatkozni arra, hogy rossz a közönség. Rossz a színház. Nekem volt szerencsém, és itt nem kívánom magamat fényezni. Tárgyilagos kívánok, vagy próbálok maradni. De volt olyan alkalmam, hogy megkértek például a Szókratész védőbeszédét egy olyan helyre, ahol aztán végképp nem szántam volna. A Robert Károly körúton van egy intézet, ha még ott van, ahol azokat a kezelhetetlen gyerekeket tartják szörnyeteg körülmények között, tisztességesen tisztán, de szürke körletben egymáshoz nem tudnak átjárni, az a részlegek egymástól elzárva. Ez egy kortyal van a fiatalkorúak börtöne előtt. A Szókratész védőbeszédét, és ráadásul 10 éves gyerekek. És ez egy szakmai kihívás volt. Megbeszéltem előtte a nevelő tiszttel, hogy az ő beleegyezésével, és kértem, hogy adja a beleegyezését, hogy akinek nem tetszik, az nyugodtan álljon fel, semmiféle retorzió nem érheti. Ezt elmondtam az előadás előtt, oda néztem a nevelőtiszte, aki bólintott a gyerekek felé és felém is, hogy igen, ez így van. 41 néhány gyerek volt bent. Hárman mentek ki, olyan csönd volt, és olyan figyelem, és úgy ültek utána körbe ezek az elátkozott kölykök, akikkel nem bír a szülő, akivel nem bír a tanár, akivel nem bír a társadalom. Mert ha egy olyan hangot üt meg a színész, hogy ahhoz kétség nem férhet, vagy nagyon kevés a közönségnek, akár milyen társadalmi rétegből van, vagy akár milyen életkorú, a figyelme ott van. Amikor valamelyik színházunkban jó pár évvel ezelőtt a színészek kikeltek magukból, hogy renitens a közönség gyerekeknek játszottak. Az első gondolatom az volt, hogy nem a gyerekek voltak rosszak, hanem ti. Ez volt az első. Nincs rossz közönség. Ráadásul gyerekeknek játszani még sokkal nehezebb is, mert a gyerek nem tanult meg még hazudni. Egy felnőtt, mert sok minden megtörtént, megesett már vele, megtanult azt, hogy mik azok a dolgok, amiken túl kell, hogy kerüljön, túljusson, és megértéssel kezeli az általában még nem tetsző dolgokat is. De az igazán jóra a gyerek azonnal fölkapja a fejét.
A Katona József Színházban korábban nem nagyon játszottak gyerekeknek szóló darabokat, nem voltak ilyen előadások. Most van a Pinokio, ami azért azt hiszem, hogy nem sokára majd lekerül már műsorról. Tehát igen. Ott érzékeli például, hogy ez nagyon más ezt játszani, és nagyon más ez a közeg, amikor Pinokiót játszanak?
Nem, kiegyenlített. Talán a gyerekek rajonganak a dologért, már aki rajonganak. Általában ezt lehet érzékelni a gyerekeken, de ott ülnek közöttük a szülők. Akik azt hiszem valamennyire
fegyelmezik.
Igen. Tehát nem csak gyerekek ülnek, ott ül mellette az, aki, hogy ne lógáld a lábadat, ne ragazd a rá gugomit a széktámlája alá, vagy a ülőke alá, viselkedj rendes, nem tudsz, az ezt azért érezni lehet, hogy ott vannak közöttük a fegyelmező erők. De általában élvezet és jó, mert annál fölemelőbbet, mint amikor egy tömeg gyerek, egy nagyszámú gyerek önfeleten fölvisít, vagy kacag, hát az egy nagy barackot nyom a színész fejére.
A színész és közönség kapcsolatáról, vagy viszonyáról beszélünk. Eszembe jut egy történet az Eszményi színészről és az Eszményi nézőről. Én kétlem ennek a valóság tartalmát, de több színház történeti munka is megemlíti ezt a történetet, miszerint a 19. század végén Chicagóban volt egy Otello előadás, aminek a végén felállt egy katonatiszt, akit jágó cselszövései annyira felháborítottak, hogy egész egyszerűen egy revolverrel lelőtte a jágót alakító színészt, és aztán keresztül futott rajta, hogy mi is történt, és saját magát is főbelőtte, és a sírjukra állítólag azt írták, hogy az Eszményi színész és az Eszményi néző. Én nem hiszem, hogy ez valóban így történt, de modellértékű történet mondjuk a színpad és a valóság nagyon sajátos viszonyára.
Ha megtörtént is, nem hiszem, hogy megtörtént.
Én se hiszem, nem,
de ha mondjuk szép megtörtént, szép, igen, de azt hiszem nem kell. Nehezen fogadom el ezt, hogy ez lenne az Eszményi néző és az Eszményi színész.
De minden esetre azért nagyon sokat, utalásszerűen sokat elmond színpad és valóság
színész lehet,
viszonyáról.
Hogy Eszményi volt, a néző azt hiszem hülye. Azért ennyire ne ragadtassa el magát valaki.
Hogy látja egyébként, hogy a lényeges dolgok a színésszel többnyire azért a színházban történnek?
Folyamatosan nincs külön színház, nincs. Az ember valahogy úgy került erre, legalábbis én úgy keveredtem erre a mesterségbe, vagy erre a hivatásra, mondjuk így inkább. Én nem akartam színész lenni, ide keveredtem. Az életem olyan fordulatokat vett, nem mintha olyan fordulatos lett volna, de én ezt visszaemlékezve ilyen aprócska fordulatoknak éreztem. Tulajdonképpen egy unalmas folyamatosság volt. Nem tudom, miért gondolom most azt, hogy fordulatos volt. De ez az állandó tűnődés magamban, az az állandó mínusz, amit éreztem köztem és a körülöttem lévők között, az a mínusz bennem föltámadt.
Ez mi volt ez a mínusz?
Féltem tőlük, távol tartottam magam tőlük, szeretem volna mindig közéjük kerülni, meg nem.
Ez egyfajta önbizalomhiány lehetett? Vagy?
A fenne tudja, nem kutatom magamba. A lényege a dolognak már jó volt, mert ezt az áthidalhatatlannak tűnő távolságot magamban kipótoltam. és ez óhatatlanul a színészet felé tessékelt engem. Kicsit úgy jártam az egésszel, mint ahogy az ősember, ha nem sikerült egy vadászat, akkor fölrajzolt a barlang falára a sikeres vadászatát. Tehát azt hiszem, hogy a művészet lényeg és való e körül van, elérni az elérhetetlent.
Összeszámoltam, hogyha most így a pályára visszatekintünk, összeszámoltam, hogy 9 társulatban voltak hosszabb, rövidebb ideig, és emellett azért vendégként még nagyon sok helyen játszott, de azért mindig társulatban. Kell tartozni valahová? Szeret tartozni valahová?
Igen, meg nem. Megint csak ezt tudom mondani. Szeretnék közéjük tartozni, meg nem. Meg nem. Mindig bennem marad az a távoltartás, ami végigkísérte az egész eddigi pályámat. Rajongok értük, és állandóan figyelem azt, hogy mit nem úgy kéne csinálni, vagy legalább én úgy vélem, hogy nem úgy kéne csinálni. És ez egy kicsit távol tart minden közösségtől, miközben boldogan vennék részt, és vezek is részt minden olyan dologban, ami jó lesz, ami baráti, ami kedves, ami szeretetteljes. Szeretek, hogy mondjam, tehát én nem kullogok ottan árván egy színházban, meg nem ülök a fal mellett, vagy távol egy asztaltól. Boldogan vetem magam közéjük, ha jó leső beszélgetésig érkezik.
És azt szóvá szokta tenni, ami ön szerint nem jó, vagy amivel nem ért egyet?
A barátok között, igen. Ha barátok között vagyunk, vagy elfbarátok között vagyunk, akik hasonló módon vélekednek a mesterségünkről, vagy a hivatásunkról, akkor azokkal meg lehet beszélni, a többieknél ez csak rongál. Nem kell megmondani. Nem kell megmondani, vagy akkor nagyon jó pedagógiai érzékkel, vagy biztosítva a másikat afelől, a rajongás felől, ami kell, hogy legyen minden színészben a mesterséget illetően, hogy azért mondom, hogy jobb legyél. Mert ha veled legközelebb összekerülök, akkor én függvénye vagyok a te viselkedésednek, a te színpadi viselkedésednek is. Próba közben talán lehet mondani, de mondom, ahhoz nagyon jó elfbaráti hangulat kell, hogy legyen egy próbán, hogy az ember odaszóljon a másiknak. Vagy akkor olyan tárgyilagossággal, hogy most kérem, menjünk vissza, hadd nézek meg én valamit. Pedig csak diktálni kívánom számára azt, amit én abban a pillanatban a jelenet felől gondolok. Fölkínálom, mint lehetőséget a mást.
Ha megnézzük ezeket a társulatokat, akkor ugye két ilyen nagyobb kikötő volt, vagy van, mert a Katona József Színház most is van, ahol a leghosszabb ideig társulati tag volt, ez a Madách Színház, vagy valamelyik akkor 15 év, a Katona József Színház pedig most már 20 éve, 1994 óta
igen,
van a Katona József Színházban, de érdekes, hogy mégis azt mondta egy interjúban, hogy lelkében, vagy lelkiekben a Katonát és a Radnótit érzi igazán társulatának, pedig hát a Radnótiban talán egy évadot volt?
2 vagy 3. Ott nagyon, valamitől olyan szerencsés csillagzatok voltak akkor. Tóth Ildi, Kerekes Éva. Nagyon sokáig tudtunk ott maradni, sokáig tudtunk röhögni, szakmáról.
Ez az, amiről a beszélgetés elején szó volt, hogy igen, az előadás után igen, is ott maradni és leülni.
Nagyon sokáig, hosszan és tartalmasan tudtunk úgy beszélgetni, hogy nem csak fontos és komoly dolgokról volt szó, hanem kedves, picit felületes csevegések is voltak. Jól esett ott lenni közöttük. Azt a 3 évet tartom talán a legjobb közérzetűnek, amit a pályán eltöltöttem.
Ez hiányzik egyébként?
Igen. Igen. De hát az a színház is elmúlt már, az is már más lett. Alapjaiban nem, mert a szemlélete nem változott, de már mások az akusztikák ott, mint korábban voltak. Akkor valamitől, igaz, hogy egy olyan helyzetbe keveredtem oda, amit nagyon megbántam, hogy a Madácsból, azt, hogy a Madácsból akkor eljöttem, azt nem bánom, azt már bánom, hogy abban a Nemzeti Színházban mentem, ami akkor a Hevesi Sándor téren volt. Azt bánom. Azt oda nem kellett volna.
De ott egy szerepigéretért ment, ugye?
Igen, a harmadik Richardért mentem, Vámos László mondta. És amikor megláttam azokat a körülményeket, amik között nem fogom tudni elérni azt, amit Fehér György rendezésében, filmen sikerült, rosszabbat miért csináljak? Láttam, hogy működik az a színház. Hogy konkrétumot mondjak. Hozattam Angliából könyveket, amik olyan szobabelsőket ábrázoltak, vagy kastélyokat ábrázoltak, ahol megfordulhatott a Richard, azt hiszem Richard várát is láthattuk, ezek sokszor a jobb instrukciót adnak, mint bármilyen rendezőszínész megbeszélés. Mert ha van egy olyan rész, hogy mondjuk én egy tanácskozáson kihívom Buckinghamet, vagy egy másik szobába, hogy mondjak neki egy smást. Ha én magam előtt látom azt az ablakmélyedést, amit látok, mert hiszen hozattam magamnak könyvet, és ott jobban úgy el tudom képzelni a beszélgetést, hogy azt a felvértezve tudok visszamenni a tanácsterembe, hogy aztán mondjam a következő jelenetet. Tehát hozatok ilyen könyvet akkor, amikor a rendező 45 percet késik, lecsap egy üvegkonyakot az asztal, és azt mondja, vagy mindenki késhet ennyit, és hoz egy üvegkonyakot, vagy menjünk haza. Ezt én nem, ki nem állhattam. Már 9-kor benn voltam, hogy mutogassam ezeket a könyveket, és senki nem jött be, csak a dramaturg volt ott, meg a súgó. Nem, ezt én nem szerettem. Ezt én nem szerettem. Én nem azért mentem oda.
De hát nem is volt ott sokáig a Nemzeti Színházban.
Nem. Utána jött a Radnóti. Tehát elképzelhető, hogy az én jó érzésem abban a társulatban az azért volt ilyen felfokozott, mert boldogan kecmeregtem ki egy másik kevésbé jóból.
Haumann Péter színművész, a Nemzet színésze a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.